your perfume fills my head. The stars get wet and all the night so blue. And then I go and spot it all by saying something stupid like I love you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keleti egyházakkal való kapcsolattartás jelentőségét bizonyítja, hogy 14. Leó pápa az elsők között azok püspökeivel és híveivel találkozott, hangsúlyozta Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita a 250 fős görög katolikus magyar zarándoklat záró napján Rómában. A hajdudorog Miskolc, Nyíregyháza és Szeged keleti egyházmegyéhez tartozó zarándokcsoport az olasz főváros egyik legrégebbi és legszebb templomában, a Santa Maria in Cosmedin bazilikában zárta többnapos látogatását. A Kocsis Fülöp vezette szertartáson a bazilikát vezető József Melkit a pátriárka köszöntötte a magyar zarándokokat, ezt megelőzően 14. Leó pápa fogadta a keleti egyházak püspökeit, papjait és híveit, köztük a magyar csapatot is. Magyarországon lesz a BYD kínai elektromos autógyár új európai központja, jelentette be Orbán Viktor és a vállalat vezetője. A miniszterelnök többek között elmondta, 1990 után sikeresen építette fel az autóiparát Magyarország, most a következő fázisába léphet a hazai autógyártás, új technológiák és új gyártók jelentek meg. Magyarország csatlakozott az Egy Övezet, Egy Út programhoz. Ahhoz, hogy a gazdaság elérje a céljait, Kínával is kapcsolatban kell lenni, fejtette ki, hozzátéve, hogy a kínai beruházások nélkülözhetetlenek a növekedésben. Wang Chuanfu a tájékoztató elején közölte, ez a mostani megállapodás egy nagy lépés a BYD-nak, 47%-kal több új energiával hajtott autót adtak el az idei első negyedévben, mint 2024 hasonló időszakában, ismertette. Miközben Volodymyr Zelenszky ukrán és Recep Tayyip Erdoğan török elnök Törökországban egyeztetnek egymással a háború és tűzszünet kérdésével kapcsolatban, Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium külön megbízottja a Sky News szerint kijelentette, az ukrajnai tűzszünetről csak akkor lehet tárgyalni, ha már megállapodtak a konfliktus rendezésének stratégiájában. Közben Ukrajna azt fontolgatja, hogy további embereket küldenek Isztambulba, még mielőbb az Oroszországgal való tárgyalásokra. Mindez attól függ, hogy Moszkva hajlandóságot mutat-e a valódi egyeztetésekre. Ha igen, akkor az ukrán fél készen akar állni az érdemi tárgyalásokra, ismertették. Magyarország nemmel szavaz az ukrajnai mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátlan teljes vámmentesség Európai Unió általi meghosszabbítására, az ugyanis súlyos károkat okozna a tagállamok számára, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A helyzet ugyanis az, hogy Ukrajna rossz minőségű, GMO-tartalmú, egészségre veszélyes élelmiszerekkel elárasztja az Európai Unió országainak mezőgazdasági piacait, köztük hazánkét is. Ukrajna ezzel elképesztő károkat okoz a gazdáknak, köztük a magyaroknak is, tette hozzá Szijjártó Péter. Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni Ukrajna magyar ellenes rágalom hadjáratát, amelynek célja, hogy ellehetetlenítsék a véleménynyilvánító szavazás Kijev uniós csatlakozásáról, közölte a tárcvezető Antaliában a NATO informális külügyminiszteri szintülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy sorosista magyar gyűlölő lengyel kollégája, aki az egyik legháborúpárti politikus Európában, ahogy fogalmazott, most papagáj módjára ismételte el mindazokat a vádakat, amelyeket az ukrán lejárató kampány elemeiként az elmúlt napokban, hetekben hallhattunk. Rámutatott, hogy Magyarország 2023 óta folyamatosan teljesíti a katonai büdzsére vonatkozó célokat, sőt ezen források 45%-át fejlesztésekre fordítja, ami az ötödik legmagasabb arány a NATO-ban. Viszont fontosnak nevezte annak a tisztázását, hogy a NATO nem támadási, hanem védelmi szövetség, és amikor erről beszélünk, akkor a saját védelménkről beszélünk, nem valamilyen külső szereplőjéről. Hangsúlyozta, ha Ukrajna miatt közvetlen konfrontáció törne ki a NATO és Oroszország közt, az a harmadik világháborút jelentené, ezért itt van az ideje az eddigi vörös vonalak megerősítésének, azaz világossá kell tenni, hogy el kell kerülni a konfliktus ilyen irányú kiterjedését. Nagy Gábor Bálintot, a legfőbb ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját jelölte, a Polt Péter lemondása miatt a jövőben megüresedő legfőbb ügyészi tisztségre, az alaptörvényben biztosított hatáskörében Súlyog Tamás köztársasági elnök az igazságszolgáltatásban érintett jogászi hivatásrendek vezetőivel való konzultációt követően. A jelölésről az államfő az országgyűlést értesítette. A kormány kompenzációval segíti a sertéstartó gazdákat, a támogatásra mindenki jogosult a ragadó száj és körömfájás miatt korlátozás alatt lévő területen, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye, valamint Vas és Veszprém vármegyék egyes körzeteiben több ezer sertést nem tudtak időben értékesíteni, vagy csak a piaci árnál olcsóban, ezt a különbözetet ellentételezi a kormány akár 40% erejéig. Végül az időjárásról. Újra erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Néhol zápor előfordulhat. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk néhol erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk mottóját, kedvelt májusi, az Isten szülő tiszteletét megéneklő szertartásunkból a Paraklisztból választottam. Így hangzik, kívüled nincs más segítségünk, nincs más reményünk, legtisztább szűz. Te légy a mi segítségünk, benned remélünk és téged dicsőítünk. Mi a te szolgáid, ne engedj meg szégyenülnünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Az új pápa személye és a múlt vasárnap, május 11-én tartott hivatások világnapja különleges alkalmat kínál arra, hogy műsorunk folytatásában egy magyar pap tapasztalatain keresztül bepillantsunk a perui egyház missziójába. Finta Lajos, római katolikus misszionárius 2009-től 2023-ig élt a perui Amazónia őserdőben, távol mindenféle civilizációtól. Kispapkora óta ismerem. Egyik nyáron hazalátogatott, és eljött hozzánk Nyíregyházára is. Csak rövid vakációt engedélyezett magának, mert, mint mondta, várják vissza az indiánok. Ekkor mondta el mikrofonunk előtt ezeket a gondolatokat.
Idehaza a teológián én a filozófia oldaláról közelítettem meg az Istent. Az emberi logikának és az értelemnek az egyik szükségszerű gyümölcse az Isten léte. Ott az őserdőbe pedig atyám az Isten. Most ez mit jelent? A mindennapi életben tapasztaltam meg az ő jelenlétét, nem könyvből. Ez annyit jelent, hogy itt Európában én sajnálom azóta az embereket, és addig én se tudtam, hogy ez így van, amíg ki nem mentem. Hogy itt az emberek annyira bebiztosítják az életüket a technikával, a tudománnyal, a fejlettséggel, hogy nagyon kevés lehetőséget adnak Istennek, hogy közvetlenül belenyúljon az életükbe. Mi nálunk ott semmiféle biztosíték nincs, bármelyik pillanatban meghalhatok. Ezért annyiszor megtapasztaltam az Istennek, mint atyának a jelenlétét, hogy a tenyeremen hordoz, és vigyáz rám jobban, mint az ég madaraira, meg a többiekre. És ez ad nekem erőt, hogy csodákkal, nyugodtan mondhatom itt, már annyiszor megmentette az életemet, én nekem már rég meg kellett volna halni ott. És pontosan ezek a tapasztalatok, az Istennek a reális jelenléte, És hogy, ami a legfontosabb, hogy azt érzem szinte naponta, hogy még szüksége van rám.
A nyíregyházi római katolikus társ székesegyházban az esti szentmise végén számolt be missziójáról. Most felidézzük néhány emlékezetes mondatát. Hallgassák szeretettel a perui misszióban szolgáló Finta Lajos atyát.
Perúban vagyok, az Amazónia őserdőben, amely több mint 2000 kilométer hosszan terül el Perúban. De előtte talán egy gondolat, ami nagyon fontos. Sokan kérdezték, mióta itthon vagyok, hogy mi nem jövök haza, vagy mikor fogok hazajönni, hiszen ide-haza is szükség van papra. Az egyházban a misszió az egy nagyon fontos, mert Jézus küldte a tanítványait. És a szegény asszonynak a két fillére ad nekünk választ. Amikor Jézus azt mondta, hogy ez az asszony többet adott, mint a többi, mert abból adott, ami szükséges. Nem azért kerültem ki Perúba, mert a váci püspök atya már nem találta számomra egy üres plébániát vagy templomot, mert már mindegyik tele van pappal. Sőt, ellenkezőleg, mert nagyon sok hiányzik. De a szükségesből kell adni olyan helyre, ahol még nagyobb az ínség. A mi püspökségünk San Ramonban az négyzetkilométerre pont akkora, mint Ausztria. És ezen az óriási területen vagyunk összesen 24-en papok. És abból mindössze 4 a perui, a többiek 8 nemzetből jöttünk, azért, hogy elvigyük az evangéliumot olyan helyre, ahol még az emberek nem is hallottak róla. Én egy Oventini nevű faluban vagyok, amihez még 32 másik falu tartozik. A plébániám területe, hát én Magyarországon Nógrád megyét ismerem, mert ugye a Váci egyházmegyés vagyok, de a plébániámnak a területe nagyobb, mint Nógrád megye. Utak nincsenek, és hogyha én meg akarom látogatni a közösségeket, akkor az erdei ösvényeken vagy a fensíkon át gyalog kell menni. Gyalog 3 vagy akár 4-5 napot is. Élelem víz nélkül, mert azt nem tudunk vinni magunkkal. A legközelebbi paptestvér tőlem 2 napra van. 1 nap autóval, és utána 1 nap hajóval a folyón, hogyha el akarok menni hozzá. Nyilván nem megyek. Olyan messze vagyunk egymástól, annyira nehéz a közlekedés, hogy évente mi papok csak egyszer tudunk találkozni februárban, amikor minden pap összejön, hogy elmondjuk egymásnak, hogy hogyan élünk, mit sikerült megvalósítanunk ebben az évben, vagy mi a következő évre a feladatunk. Így tudunk csak információt szerezni, hogy tulajdonképpen hogyan is élünk abban az egyházmegyében. Ahol én vagyok, a Grand Pajonálon, oda a fehér ember először csak a mi időnkbe. A 20. századba lépett be először. Tehát ez nem a kolumbuszi felfedezések 500 éve, vagy most lassan 600 éve, hanem még élnek egy páran azok közül, akik először eljutottak az őserdőbe odáig, ahol most vagyok. 1935-ben velük érkeztek az első ferences misszionáriusok, ezekhez az indiánokhoz, a séninkák, akik a saját kultúrájukban élnek, egészen különleges szokásaikkal, nyelvükkel. Ők nem ismerik a spanyol nyelvet sem, ezért a kommunikáció kicsit bonyolult a számomra, mert ugye én csak spanyolul tudok, és hát ők ezt nem értik. Ezért amikor megyek látogatni őket, akkor egy tolmácsra is szükségem van, meg egy útvezetőre, hiszen a dzsungelben 3-4 napig menni ösvényeken, melyek elágaznak erre vagy arra, s ha ott eltéved valaki, akkor talán egész életében nem kerül ki belőle. Ezért igen bonyolult, és jól elő kell készíteni minden egyes alkalmat, amikor megyünk látogatni őket. Ilyenkor akár egy hétre, vagy még hosszabb időre ott hagyom a plébániát. De a falunk is mindössze 600 telepes lakik, és 200 az indiánok száma. És ebben a 32 faluban kizárólagosan a séninkák laknak, arrafelé nincs telepesse. Európai ember, én vagyok egyedül azon az egész környéken. De mi olyan messze vagyunk mindentől, hogy fények, villany, természetes, hogy nem ismerjük. Nincs telefon, még a mobiltelefon sem megy be oda, újságról sem lehet álmodozni, úgyhogy teljesen el vagyunk zárva a világtól. Amikor nagy ritkán be tudok menni az első városba, ahol ugye civilizáció már van, akkor informálódok 3-4-5 hónap után az újságokból, a hírekből, hogy hát mi történt a nagyvilágban. Nagyon nehéz az utazás. Engem annak idején március 1-jével nevezett ki a püspök atya. Elindultam február utolsó napján ebből az utolsó városból, és megérkeztem március 28-án. 28 napra volt szükségem ahhoz, hogy az utolsó városból elérjek a faluig. Nem azért, mert annyira, de annyira messze van, hanem mert annyira járhatatlanok az utak. Kétszer is nekivágtunk az őserdőnek, két terepjáróval, mert ugye egy el se indul. Egy hétig küzdöttünk az őserdőben, és elfogyott az élelem, a víz, vissza kellett fordulni. Akkor megjavították az autókat, újra nekivágtunk, megint egy hetet bent voltunk, vissza kellett fordulni. És a végén egy kis repülővel mentünk be. Persze ne gondoljanak itt valami nagy repülőre, vagy ez nem az egyháznak a tulajdona. 5 tudnak menni vele összesen, már lezuhant többször, több mint 40 éves gépről van szó. A neve Alas de Esperanza, a reménységnek a szárnyai. Tényleg az egyetlen reménység, amely bennünket összeköt a világgal, mert az esős évszakban 6 hónapon át egyfolytában szakad az eső, és akkora a sár, hogy nincs az a jármű, amely képes lenne bejutni oda. Ezért ezen a nagy területen, a 32 faluval elfogy az élelem. Az üzletek nem kapnak utánpótlást, marad 2 étel a számunkra, a banán és a jóka. A jóka, ez egy ilyen kis fácskának a gyökere, amit kiszedünk, és akkor azt főzzük meg, vagy a parázsba sütjük meg, és azt tesszük. Nagyon-nagyon rászorulunk az egyháznak a segítségére. A gyerekeknek naponta csak egyszer jut étel. Hogyha megbetegszik egy gyerek, akkor a szülők hagyják éhen halni. Nem azért, mert nem szeretik, hanem hogy annak a gyereknek az ételét akkor odaadják a többi gyereknek, hogy több étel jusson, hogy így erősebb legyen a szervezetük, hogy a beteg gyerek ne fertőzze meg a család többi tagját, hogy ne haljon ki az egész család, ezért hagyják meghalni a beteget, hogy megmentsék a többit. Persze mi orvost nem ismerünk, honnan ismernénk. Arrafelé nem létezik. Így együtt jár vele az, hogy gyógyszer sem. Felelősek vagyunk mindannyian, akiknek akármennyire is sírunk, de a csűrünk tele van. Itt senki nem éhezik. Mindenkinek van cipője. Ott senki nem ismeri. Cipőt nem látnak. Mindenkinek van ruhája, szép. Önnek is csak egyetlen kúcsma van. És amikor valamelyik már eljutott arra a szintre, hogy legalább kimossa, akkor le kell vegye, és addig mesztelen a többi ember előtt, ami kimossa a ruháját, és utána visszavesz ezt a kúcsmát, és rajta szárad meg. Nincsen szekrény, ahol sorba állnak a ruhák, válogatni, hogy melyik legyen. De még rendes házuk sincs. Csak ilyen oszlopokon, pálmalevél tetővel. És úgy élnek az esős évszakban is, amikor a nyírkosság az embernek a csontjáig hat. Nincs befedve a házuk sem. A tűz körül fekszenek le a földre, és úgy alszanak éjjel, hogy a lábuk legyen közel a tűzhöz, mert ugye az fázik, az érzi először a hideget. Van 29 általános iskolám. Én kell adjak minden gyereknek füzetet, ceruzát, radírt és vonalzót, hogy tanulni tudjanak. Se az állam nem ad támogatást, püspök atyának meg nincsen. Minden plébánosnak magának kell előteremtenie. De nekem ebben a 29 iskolában több mint 1800 gyerekem van. És évente ezeknek megvásárolni, gondolhatják, mennyibe kerül. Felelősek vagyunk. És pont a mai evangélium, Jézus azt mondja, hogy éheztem, ennem adtál. Amikor ruhátlan voltam, fölruháztál. És ezeknek az embereknek pont erre van szükségük. Hogyha mi azt akarjuk, hogy majd az ítélet napján a mennyei atya nekünk is azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottjai, és vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert itt a földön nem olyan kincset gyűjtöttetek, hogy riasztót kell beszerelni, hogy a tolvaj ne lopja el, hanem olyan kincset, amihez nem fér hozzá a tolvaj, és a moly se rágja meg, se a rozsda, amit önfeláldozó módon, szeretetből fölkínálok embertársamnak, az 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 érték, ami kedves az Isten előtt, amikor a szükségesből is valaki le tud mondani. Ezért van az, hogy egy vasárnap, a missziós vasárnap, amikor az egész világon gyűjtenek a missziók javára, az nem elveszett pénz, mint ahogy sokan gondolják, az eljut hozzánk, még oda a távoli Amazóniába is. És élünk belőle, nem tuskálunk. Nem sajnáljuk Európától, távol essen tőlünk az a gazdagság, ami itt van, hanem az a szomorú, hogy ott nem jutnak el az emberek arra a szintre, hogy fölismerjék, hogy ők is Isten képmására teremtett lények. És ehhez van szükségünk, az európai keresztények, meg az észak-amerikai keresztényeknek a segítségére. Mi a misszionáriusok visszük az egyház 2000 éves tapasztalatát, az egyéni tudásunkat, amit idehaza az egyetemen megszereztünk, hogy segítsünk, tanítsuk őket, hogyan kell dolgozni, hogyan kell ültetni zöldséget, növényeket, hogyan kell állatot tartani, mert ők még azt sem tudják. Hogy megtanítsuk őket, mielőtt meghalnának, mielőtt az emberiség elveszítene legalább 100 féle nyelvet, kultúrát, színességet és gazdagságát ennek a földnek. Lehet imádkozni, amikor van egy kis szabad idejük, a misszionáriusokért, azokért az emberekért, akik olyan elesettek, amit semmilyen formában nem tudunk elképzelni, hogy az isteni kegyelem segítse meg őket abban, hogy megértsék, hogy együtt vagyunk mindannyian Isten nagy családja.
Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Gyakrabban fordul a szánkra a boldogasszony anyánk jól ismert kedves strófája május hónapban. Nagy bizalommal fordulunk hozzá, s próbáljuk minden gondunkat, bajunkat letenni, égi édesanyánk az istenszülő ölébe, mert ő elbírja. Ő a föld legerősebb asszonya. A most következő elmélkedést Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök írta. Részletet olvas fel belőle Mohai Gábor előadó művész.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Üdvözlégy Mária, a Szent Háromság kegyeltje. A magasságbeli ereje megárnyékoz téged. Te vagy az Atya legkedveltebb leánya, akire egyszülött fiát bízta. Isten úgy szerette a világot, annyira szerette az embert, hogy egy embert, egy nőt választott ki, aki fiának édesanyja, szolgálója lett. Te vagy az, akinek az atyai gondviselés minden kegyelmet megadott, minden bizalmat, minden örömöt, minden fájdalmat, minden keresztet, ami kellett ahhoz, hogy édesanyja lehess a világ megváltójának. Te anyai szívvel fejezed ki Isten atyai szeretetét és gondviselését. Te vagy az, aki Isten egyszülött fiának a földi élet sivár körülményei között anyai rajongást, ragaszkodó tiszteletet, melegséget, szeretetet adtál. Annak a dicsőségnek emberi mását, amit ő öröktől fogva bírt az atyánál. Te vagy az emberekért aggódó atyának anyai képmása. Te aggódsz fiadért és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád Mária Pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az Atya kegyeltje. Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese. Fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Boldog vagy, Mária, mert a legjobb fiút kaptad. A legjobbat, aki az atyának is a legkedvesebb, az embereknek is. A legjobb fiút, akiben soha nem fogsz csalódni. Ő nem fog egy rossz szót mondani sem édesanyjára, sem nevelőapjára, sem az emberekre, még kínzóira sem. A legjobb fiút kaptad, aki megadja neked azt az örömöt, hogy veled élhet, a vigasztalásod, a támaszod, áldozatod jutalma, szüzességednek virága, anyaságodnak a dicsősége lesz. Fiút kaptál, a legjobbat az emberek között, aki semmi fájdalmat nem fog édesanyjának okozni. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál, akit szeretni fognak az emberek. Szeretni fogják, mert megérzik benne az Atya jóságát, mert megérzik rajta azt a gondoskodást és nevelést, amit az édesanyjától kapott. Szeretni fogják az emberek, mert ez a fiú lesz a kisgyermekek felmagasztalása, a szegények, a bűnösök barátja, a gyengék pártfogója, a világ megváltója. Boldog vagy, Mária, mert te szülted az Isten bárányát, akit majd elveszítenek, elvetnek az emberek, hogy így üdvözítsen minden embert, az egész világot. Boldog vagy, Mária, mert tudtad, hogy ő fogja bírni örökségül az eget és a földet, de azért ő fogja elszenvedni a halált a kereszten. Boldog vagy, Mária, mert akit Betlehemben kaptál, azt húsvét hajnalán visszakaptad. Már nem kisbabaként, hanem a dicsőség isteneként. Már nem az élet elé néző gyenge gyermeknek, vagy az életben meggyötört mesternek a képében, de annak a dicsőségnek a ragyogásában, amelyet Isten küldött hozzánk, amelyben téged is felmagasztalt, amelyben téged is részesített maga mellett a mennyben. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál és fiakat kaptál. Minket kaptál a kereszten, hogy ugyanazzal a szeretettel néz ránk, ahogy nézted fiadat, hogy meglásd a mi koszos arcunkon a te drága kisgyermeked ártatlan arcát, hogy meglásd a mi küzdelmeinkben a te Krisztusod kínlódását és keresztjét, hogy anyai karod bennünket is átkaroljon, simogasson, jóságos mosolyod vidítson, könnyeid enyhítsenek. Boldogok vagyunk, hogy anyánknak nevezhetünk téged. Boldog vagy, Mária, mert sok gyermeked van.
Angyol kiáltál, ó, kegyteljesnek,
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra. Feltámad Krisztus. Valóban feltámadt.
Feltámadás napja van.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Váradi Natáliának, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és társadalomtudományi tanszék docensének előadását mutatjuk be az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásairól. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Bele is kezdenék, hogy elmondjam, hogy mik is találhatók a Beregszászi levéltárban, illetve az ungvári területi állami levéltárban, valamint az állambiztonsági szolgálatok levéltárában, hiszen nekünk is van egy ilyen, úgy hívjuk, hogy SBU, tehát az állami KGB levéltár, ahol jelenleg is a dokumentumok nagy része titkosított, tehát mindent nem lehet még kutatni, de ha lassan is, azért elkezdődtek a kutatói munkák ezen a területen is, tehát a 20. század második fele az, ami leginkább titkosított, és a leginkább nem szeretik nekünk ideadni, hogy a közvélemény elé tárjuk. A mai napon az 56-os forradalomra vonatkozó dokumentumokat fogom ismertetni, már amennyit érkezünk, ugye rövid idő miatt. Az 1956-os forradalom ugyanis nem csak magyarországi ügy volt, hanem Kárpát-medencei magyarság ügye is, hiszen nem volt olyan Magyarországtól elcsatolt terület, ahol így vagy úgy, de nem emeltek volna szót, nem fejezték volna ki egyetértésüket, szolidaritásukat azokkal a magyar fiatalokkal, akik itt 56-ban kifejezték ellenállásukat a fennálló politikai hatalommal szemben. Ugyanis hát így ez a tragikus napok sorozata egyben a leghősiesebb talán a 20. században a Magyarország történetében, és az egyik legnagyobb jelképe annak, hogy lehet húzni határokat a földre, levegőbe is akár, csak éppen az emberek szívében és lelkében nem lehet határt felállítani, kordonokat, hiszen az emberek szívében létezik a közös magyar haza. És ezért mindegy, hogy ki az aktuális politikai hatalom, mindegy, hogy mennyi büntetés vár rájuk, kiállnak másért, még akkor is, hogyha nagyon jól tudjuk, és mindjárt látni is fogjuk, hogy nagyon sok börtönév várt azokra, akik bármilyen apró cseprő szimpátiát vállaltak a magyarországi eseményekkel határon túl. Természetesen nagyon sokáig, ahogy már az előbb is mondtam, nem lehetett 56-ról beszélni, nem hogy kutatni, de egyáltalán beszélni sem lehetett, tiltott volt, hát Magyarországon is tiltott volt, akkor elbírják képzelni, hogy mi lehetett oda át egy vasfüggöny mögött. Ennek ellenére gyilkosoknak az emlékműveit kellett járni, koszorúzni. Sztálin szobor, Lenin szobor, mindenféle ilyen szovjet ünnepek, és nekünk, magyaroknak, nagyszüleinknek, szüleinknek menni kellett koszorúzni. Bezeg 56-ról, vagy épp egy márciusi 48-as forradalomról nem volt szabad. De hát annak ellenére az emberek emlékeztek erre, és ugyebár ők erőszakkal állítottak fel nemzeti ünnepeket, csak hogy ünnepet nem lehet ráerőltetni emberekre. Tehát, hogyha az nem az emberek szívében születik meg, nem szellem lát a lélek arra, hogy ünnepeljen valami értéket, valamit értékeljen, akkor az úgyse lesz igazi ünnep. Tehát megkoszorúzták, letették, és ennyi volt az egész. Az 1956-os forradalomra vonatkozó dokumentumok tulajdonképpen kettő levéltárban találhatók Kárpátalján. Mindkettő Ungváron van, tehát a területi levéltárban és az állambiztonsági szolgálatok levéltárában. És ha felszeretnénk őket csoportosítani, hogy milyen jellegűek ezek az iratok, tehát ezek nincsenek rendszerezve. De ez nem így van, hogy van egy fondjegyzék, és akkor abból választok opiszokat, vagy őrzési egységeket, vagy dobozokat, hanem ez egy kicsit ömlesztve van, de már dolgoznak rajta a kollégák, nagyon jó haladnak korszakonként. Amióta már ezzel lehet foglalkozni, új az igazgató, ő már engedélyezi a kutatásokat, illetve a digitalizálást, fénymásolást, most már sokkal könnyebb. Tehát ebből az ömlesztett dologból kellett kiválasztani azokat, amikkel dolgozni szerettünk volna. Tehát elsősorban ezek névjegyzékek, a forradalmárokra vonatkozó dokumentumok, akiket Magyarországról szállítottak Ukrajna területére, az akkori szovjet Ukrajna területére, elsősorban az Ungvári egyes számú megyei börtönbe, ahol Belcsenko, illetve Klimenko alezredesek fogadták a deportáltakat. Az első konvojok már november 4-én, azaz a forradalom leverésének, mikor a vihar fedő nevű hadművelet megkezdődik, már akkor elindulnak az első szállítmányok a határ szovjet oldalára, a szovjet-ukrán oldalára, és ezeket az embereket az ungvári börtönbe fogják kihallgatni. Tehát a dokumentumok úgy néznek ki, hogy listákból tevődnek össze, hogy kik azok, akiket átszállítanak Kárpátalja, az akkori Szovjet-Ukrajna területére. Ez ilyen 33 kötet jelenleg, ami fel lett dolgozva. 33 kötetben névsorok, illetve kihallgatási jegyzőkönyvek találhatók. Ugye egyértelműen jönne a kérdés, hogy na és hányat deportáltak át Magyarország területéről a Szovjetunióba. Mai napig nem tudunk pontos választ adni, hiszen már az első napokban Holodkov belügyminiszter helyettes megérkezik Ungvárra, ő maga fogadja a deportáltakat, november 7 és november 15-én maga a belügyminiszter, a Szovjetunió belügyminiszter helyettese. Ez nagyon nagy dolog. Van jelen Ungváron, és ő maga fogadja a deportáltakat, ő intézi a kihallgatásoknak a menetét, és bonyolítja le a Magyarországról Kárpátaljára történő szállítás zárt vagonokban, vagy zárt teherautókon. Tehát hányat? A mai napig nincs tehát válasz, hiszen Holodkov belügyminiszter helyettes Dudorov belügyminiszternek 4-5 ezer főről tesz jelentést. Azonban a levéltári dokumentumok eddigi felkutatott része alapján nem állunk, csak egy ilyen 1700-2000 fő környékén. 13 különböző gócpontról szedik össze Magyarország területéről az embereket. ami egyfajta gyűjtőpontokként funkcionál, és mindenféle iratok, dokumentumok nélkül csak a nevek bemondása alapján történik a listázás, amit egyébként Holodkova szemükre is fog vetni a levelezésekből, ki fog derülni, hogy hát olyan, de milyen névsorok ezek, ami össze-vissza van írva, tehát hogy bemondás alapján személyigazolvány nélkül, akit találtak, látták, felírták és vitték, és aztán az egész dokumentum kihallgatási jegyzőkönyvekből látszik, hogy nem kellett ahhoz ok vagy indok, hogy valaki a börtönbe kerüljön, illetve maguk sem tudják, hogy Mégfogoly hol van, hiszen az ungvári kihallgatásokat követően, akiknél fegyvert találva, tehát úgy találtak rájuk, hogy fegyver volt náluk, azokat a Stréd, Drohobics és a Sztanyiszlávi börtönökbe szállították tovább, de maguk sem tudják, hogy melyik fogoly hol van, így például az ungvári börtön igazgatója levelet ír Stríbe, az ottani börtön igazgatónak, hogy küldje át Ungvárra a 164 fő kihallgatási jegyzőkönyvét, annak a 164 főnek, akit november 11-én átküldtek hozzájuk, mire az visszaírja, hogy nálunk nincsen csak 16. Tehát hol a többi ember? De maguk sem tudják, hogy ki hol van, ki miért van ott, illetve egy másik levélből tudni, hogy szemrehányást tesz szintén a belügyminiszter helyettes, hogy mit keresnek gyerekek a foglyok között, ráadásul lányok. Tehát, hogy mindenféle megalapozottság nélkül fogták el a fiatalokat. Így néznek ki tehát ezek a listák a civil szabályoknak megfelelően, vagy hát a kelet-európai szabályoknak, szovjet szabályoknak megfelelően, ugye tartalmazza az illető nevét, vezetéknevét, némely az édesapa nevét, hiszen ott nem az édesanya számít, hanem az édesapa, tehát az édesapa nevét, születési dátumot, születési helyet, lakcímet, és ez az oszlop az, ami azt bizonyítja, vagy azt mutatja, hogy mikor és hol fogták el. Tehát például Budapesten november 6-án 1956-ban. És általában ugyanaz a szállítási dátum is, hiszen a távolság nem akkora nagy, hogy ne értek volna be. A másik féle összesítés, mert ugye különböző van, az például tartalmazza azt is, hogy milyen pártnak a tagja, és nagyon érdekes, hogy nem csak a megszüntetett ugye, pártoknak a tagjai voltak közöttük, hanem nagyon sok MDP és DISZ tag is közéjük keveredett, vagy szándékosan közöttük volt, illetve tartalmazza a munkahelyet, vagy hogy hol dolgozik, hol tanul, illetve vannak olyanok is, amelyek már magának a kihallgatási jegyzőkönyvnek az összefoglalóját tartalmazzák, hogy milyen bűnöket találtak náluk. Van olyan is, aminél az első oldalon, vagy az első oszlop elé odaírják a visszaszállításnak a dátumát. Ahogy látják, nagyon sok kézzel írott, és nyilvánvalóan mind cirill betűs.
Magyarország felett, mikor a szabadságot szomjazták az igaz emberek, s az a véles kezű ősz csak bánatot hagyott, sok ártatlant megölt, legyen hát minden. Akon jött a vörös megtorlás, nem volt irgalom, és nem volt megbánás, nem volt megbánás, csak félelem halál, és sötét mély pokol,
A listák egy része arról szól, hogy kiket deportálnak Ungvárra, a másik része meg az, hogy Ungvárról haza Magyarországra. Egy a szomorú probléma, hogy ezek nem egyeznek. Tehát, hogy vannak, amelyek egyeznek, de nagyon sok nem egyezik. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hol vannak, vagy egyáltalán készült-e jegyzőkönyv arról, hogy visszaszállítják őket. És akkor ilyen kisebb turnusokba szállítják ki, hallgatásokat követően. Van, hogy 4-et, van, hogy 20-at, 30-at, van, hogy 15-öt itt jelen pillanatban. És itt látszik kézzel, hogy tehát az a kísérő katonatiszt, aki elindítja a szállítmányt Magyarország felé, az aláírja, hogy kinek adja át, vagy kiveszi át tőlük. Ahogy már mondtam, a bebörtönzöttek egy részét Stri, Herson, Drehobics és Stanislav börtönökbe küldik tovább, további kihallgatások céljából, hiszen ők azok, akiket igazából bűnösnek találnak, és további kihallgatásokra van szükség. Az összesített névsorokból, amit ugye ők csinálnak, abból egyértelműen látszik, hogy melyik napon hány főt indítottak el Magyarországról a Szovjetunióba, és az ő listájuk alapján november 15-éig történik a deportálás, amikor is Münich szóvá teszi Szerovnál, hogy a sztrájkok és a tehát a nép már tud erről, tehát valamit reagálni kell, és akkor azt válaszolják, hogy nincs megfelelő börtön, ahol már ezeket elhelyeznék, illetve Szerov azt mondja, hogy nem szabad semmilyen engedményeket tenni ebben a kérdésben, azért, mert bármilyen engedmény az anarchiához vezetne, és még több mindent akarnának elérni a forradalmárok. Hát az összesített adatbázis szerint a legtöbben fiatalok, főleg ugye egyetemisták, 18-25 év közöttiek, és ahogy már az előbb említettem, a Holotkov jelentéséből kiderül, hogy köztük 23 nő van, és 13-14 éves, 17 éves gyerekek is. A visszaszállítás dátuma megtörténik állítólag december 25-éig, legalábbis az ő összesítéseik alapján, hogy mikor hány főt szállítanak vissza, azonban a levéltári adatok szerint még január folyamán is vannak kihallgatások, tehát ezek szerint nem küldtek mindenkit haza. Ez az az összesítés, amit ők maguk csinálnak, ez január 5-én készül, tehát ez is jóval tovább van már, mint december 25. És akkor itt felsorolják, hogy melyik városból hány főt deportáltak, majd vittek vissza Magyarország területére. Például Tamásiból 5-öt, Pécsről 18-at, Dombóvárról 6-ot, tehát ők összesen 846 főről beszélnek az egyik helyen, a másik helyen néhány fonddal később pedig 848 főről. Tehát náluk az összadatbázisukban, a listáik alapján 848, nagyon jól tudjuk, tehát hogy a belügyminiszter helyettes 4-5000-ről tesz jelentés, majd 2007-ben Ukrajna államfője Viktor Jushchenko Sólyom László köztársasági elnöknek egy 3000 főből álló névsort ad át, tehát legalább 3000-en voltak, ha nem is 5000-en. A magyarországi börtönök átveszik a foglyokat, tehát nem igaz, hogy nem tudtak a deportálásokról. Tudtak, és a listák alján szereplő kézírások és pecsétek bizonyítják ezt a legjobban, hiszen egyértelműen le van írva, hogy melyik napon, melyik börtön hány főt vett át a szovjet hatóságoktól. Például a fenti 30, azaz 30 személy és személyi okmányaikat 24 borítékban átvettem Csucs Mátyás, ezredes, vagy Patkó ezredes, tehát mikor melyik, tehát a magyar börtönök vezetői, parancsnokai tudnak a deportálásokról, annak ellenére ugye sokáig eltitkolják. A kihallgatásokat követően a jegyzőkönyvek tetejére ilyen apró kis felirásokat raknak, ami arra utal, hogy további kivizsgálások, kihallgatások, nyomozások szükségesek ahhoz, hogy a foglyot vagy elengedjék, vagy tovább börtönbe tartsák, és ez tulajdonképpen a magyar hatóságok felé szól. levelezés történik, tehát az Ungvár-Munkács-tengely vonalon rendezkedik be az a politikai hadiszállás, nagyon sok moszkvai vezető, akik egyfajta kézi vezérléssel irányítják a forradalom levelését, egy külön telefonvonalat is felállítanak, amin óránként jelentenek, és nagyon, nagyon érdekes helyzetben van az akkori sajtó. Beszéltem az egyik, a Vörös Zászló akkori főszerkesztőjével, Csanádi Györggyel, és ő mondta, hogy elkezdték volna nyomtatni az újságot, amiben már körülbelül 20 perccel azelőtt leadtak egy információt, hogy az mehet a nyomdába, és akkor aztán mondták, hogy mégsem jó, tehát ez ne menjen a nyomdába, mert ők már meggondolták magukat. Főleg Nagy Imre személyét nem tudták eldönteni, hogy hova rakják, hogy az most csak véletlenül keveredett a dologba, vagy ő irányította az egész forradalomnak a vezetését, a szervezését, illetve egyre több, minél több olyan szemét akartak felsorakoztatni már majd október végétől, akik úgymond jártak Magyarországon, Kárpátaljáról, és látták az itteni vérengzéseket, lincseléseket, tehát azt, ahogy a forradalmárok meglincselik, és fejjel lefelé akasszák az ávósokat, és erről akartak minél több szemtanút megszólaltatni Kárpátaljáról. Nyilvánvalóan ilyet nem nagyon találtak, ezért kitaláltak jó néhányat, mégpedig úgy, hogy mit tudom én, az egyik Balla Júlia, aki a Beregszászi ruhagyárba dolgozott, Debrecenben járt a forradalom napjaiban, ahol látott mindenféle véregzéseket. Na mondom, én ezt megtalálom magamnak, ezt a hölgyet, és elindultam megkeresni. Hát ugye a ruhagyárba dolgozott, akkor a ruhagyárnak van levéltára, ahol látszik, hogy ki mettől ment. De több hónapos kutatás eredményeként kiderült, hogy ilyen nevű hölgy nem is volt a ruhagyárban. Ugyanígy egy Vézer Ferenc nevű raholyi orvost is megszólaltattak, majd kiderült, hogy ilyen sincs. Tehát, hogy elrettentő példákat akartak felsorakoztatni, mert nagyon féltek attól, hogy a forradalom hangulata átterjed esetleg határon túlra is, és ott is valamiféle megmozdulásokra sor fog kerülni. Tehát jelentenek, leveleznek, Ungvár, Munkács és Budapest között zajlik a levelezés. Nagyon fontos, hogy a Vörös Keresztet a sajtóanyagban és az egész kommunikációjukban az imperialista kiszolgálóknak akarják feltüntetni, tehát hogy ők nem első segélyt szeretnének nyújtani, hanem gyógyszerek, kötszerek és egyéb segélyeszközök helyett, hát úgymond fegyvereket fognak az országba csempészni, és a Vörös Kereszt három munkatársát tartják fogva, Inge Harfe, Otto Franke és Horst Frageinek az iratanyaga található, ami nagyon érdekes, hiszen őket a központi Vörös Kereszt küldi Magyarországra kórházat építeni. És hát ők hozzák is kamionokkal az ahhoz szükséges dolgokat, nem csak gyógyszereket, hanem a kórház felállításához szükséges dolgokat, és ugye ezt akadályozzák meg, tartóztatják le őket, és szállítják ki a Szovjetunióba. Érdekes, hogy hárman, tehát a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy hárman vannak kint, ehhez képest a listában csak egy név van, tehát nem mindenki került a listába, erről még nem jöttem rá, hogy milyen alapon döntötték el, hogy ki kerül bele és ki nem, de majd remélem, hogy erre is fényt fogunk deríteni. Tehát ezek az iratok nyilvánvalóan német nyelvűek, hiszen ők nem beszéltek sem oroszul, sem magyarul. Nagyon érdekes a Horst Frage kihallgatási jegyzőkönyve, mert magyar űrlapon készül. Tehát látják név, munkahely, születés, anyja neve, stb. Tehát a válaszok ugyan németül vannak rajta, de az űrlap az magyar nyelvű, ez is egyértelműen bizonyítja azt, hogy az ávósok közre játszottak a kihallgatásban, a letartóztatásokban és a deportálásokban is. Hát leírja, hogy hogyan történik az ők letartóztatásuk, de ugye ez egy hosszú folyamat, illetve hogy milyen eszközöket foglaltak le tőlük, milyen dolgokat, aztán a nemzetközi nyomásra őket nagyon gyorsan néhány nap múlva visszaszállítják Magyarországnak a területére, és átadják a hatóságoknak. Ahogy említettem, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ő rájuk bizonyítsák azt, hogy ők a fegyverek csempészei, illetve ő rajtuk keresztül zajlik a külföldi táborokba, katonáknak a kiképzéséhez szükséges embereknek a toborzása, illetve felkészítése arra, hogy Magyarországra jöjjenek a forradalomban való tevékenységre, és ezt leírják a helyi lapok is, ukránul is és magyarul is. A dollárokon eltartott emigráns szervezetek megtalálták a módját még annak is, hogy bejussanak a Nemzetközi Vöröskereszt Egyesület egyes szerveibe, és Vöröskeresztnek gyógyszereket és kötszereket szállító egyes repülőgépeit és gépkocsiit fegyver és lőszercsempészetre használják. Tehát ezt így több lapon, több újságba közreadják, befeketítve a nemzetközi szervezetet. A tököli kormánydelegáció, akik ugye arról tárgyalnak, hogy ki kell vonni a szovjet csapatokat Magyarország területéről, az ő iratanyaguk is megtalálható a kárpátaljai levéltárban. Pontosabban ugye nem maga a delegáció, hanem az őket kísérőknek a kihallgatási jegyzőkönyvét, hiszen a vezetőket nem, maliterék nem voltak Ungváron, csak az őket kísérő 22 tagú személyzet volt az, aki megjárta a szovjet börtönöket.
Sötét híre sem törte meg. Itt nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. 500 éve mindenkiért gondol a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Beszélni sem szabad.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Váradi Natáliának, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke docensének előadását mutattuk be az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásairól. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05 perckor megismételjük.